Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Fetekert kávézóban, a Fény utcai piacon, és a vendégünk Fabinyi Tamás, evangélikus püspök. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm,
és hát Novák Péterrel fogunk itt beszélgetni veled.
Kezdjük rögtön is az Ars Poetikától választott idézettel, miszerint a teremtett világ sóvárogja, várja Isten fiának eljövetelét. Ez a beszélgetés egy pótbeszélgetés, hiszen adventkor tartottuk volna, hála Isten, hogy meggyógyult el a megfázásból, de én valójában örülök, hogy ez egy kicsit odébb csúszott, mert ez a várakozás kifejezésbe kapaszkodtam bele, legyen az egy születés, legyen az egy eljövetel, legyen az egy megváltás, de a várakozás az életünknek az alapja. Ez egy 2000 éves történet már a mi kultúrkörünkben, és mégis, mintha ennek mindig szembe mennénk, ez csak onnan jutott eszembe, hogy az újévi jókívánságok után egy nappal, mintha ez az egész varázslat eltűnt volna az életünkből. Mindenki visszacsúszott az eredeti kerékvágásba, hogy mi egy piacon vagyunk, a Fény utcai piacon, ott az adventi időszakban hogy kedvesen egymásra köszöntek az emberek, hogy mindenkiben úgy elindult valami jó érzés, és ezt mintha így elvágnák az éjféli 12 után, még egy napig mondjuk január 1-én tart. Tehát ez milyen érdekes, hogy ha ezt mi tudjuk gyakorolni, ezt a lelki gyakorlattal tudunk élni abban a 4 hétben viszonylag, és szentestéig eljutni, akkor ez hogy kopik ki a mindennapjainkból?
Igen, eredetileg adventban jöttem volna, csak egy vírusos betegség akkor legyűrt, és most örülök, hogy az első alkalommal akkor itt lehetek januárban. Én nagyon örülök ennek a piac térnek, és nagyon relevánsnak érzem, akár biblikus módon is, hiszen Jézus is mindig kiment a közterekre, Pál apostol aztán pláne még Athénban és Areopágoszra, ami egy ilyen nagy piac tér volt tulajdonképpen, a fórum, ahol zajlott az élet. Ahol
hát aztán az ókori piacokra épültek az első keresztény templomok végül.
Pontosan igen, hát a közösségépítés és a különböző kultúrájú embereknek a találkozása. A kereszténynek éppen ez volt, ha már ezt mondod, a nagy ereje, hogy nem etnikai kötődésű volt, hanem etnikumok fölött állt, és mindenféle népet, nemzetet magába tudott olvasztani, és ez nagyon jó volt. Tehát örültem ennek, hogy örülök ennek a piaci jelenlétnek. Beszálltam a liftbe, és valaki jó evangélikus módon erőteljesen rám köszönt, hogy erős vár a mi Istenünk. Persze megörültem, hogy na egy helyre megyünk, hát kiderült, hogy nem, hanem Libacombot vett, de ismert valahonnan. De azért mondtam, hogy utána esetleg jöjjön be a Libacomb vásárlás után, és lehet, hogy akkor lesz egyel több látogatónk. Szóval visszatérve jó a piac, és jó a várakozás. Egészen biztos, hogy ez az adventi hangulat már nincsen meg, az is lehet, hogy egy csapásra véget ért, és ez nagyon, nagyon rossz. Bár én emlékszem arra, hogy amikor karácsonykor kiküldtem az üdvözlő kártyámat a családom, meg az egyház, meg a magam nevében, arra egy szerintem nagyon releváns kányádi idézetet írtam, Isten háta mögött az volt a címe, és az utolsó 4 sor az, hogy előrelátó vagy, Uram, de nézd mégis a hátad mögé is, ott is lakoznak, és örülnének a mosolyodnak. És ha valami, akkor ez biztos, hogy aktuális azóta is. Ez nem ért véget december 25-ével, vagy december 31-ével. Ez ma is igaz, hogy sokan az Isten háta mögött érzik magukat, sokan örülnének az Isten mosolyának, és szeretnék, hogyha az Isten rájuk mosolyogna. Amit idézetet mondtál, hogy a teremtett világ sóvárogva várja, valóban ez nem csak adventi várakozás, hanem mindenkori várakozás. A szövegkörnyezet, a kontextus az a római, Pál apostol római levelének a 8. része, ami egy megrendítő fejezet, az egész univerzum, az egész teremtett világ sóhajtozása, nyögése, szinte azt mondanám, egy ilyen ökológiailag értelmezhető szenvedés és a szenvedésből fakadó reménység, amit ő megfogalmaz. Egy picit érdekes volt ez az elszólás, mert úgy mondtad, mert úgy akartad mondani, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiának megjelenését.
Eljövetelét,
de eredetileg...
Megjelenés?
Megjelenését, de mindegy, de Isten fiainak megjelenése,
vagy eljövetele
van. Tehát nagyon karácsonyra akartad értelmezni, és az is igaz egyébként, hogy nagyon várta és várja Isten fiának, Jézusnak a megjelenését. Pál apostol kiszélesíti ezt, és ez azt jelenti, hogy aki Jézushoz tartozik, az őt tudja képviselni, őt tudja megszólaltatni. És azért ez a kedvenc igém egyébként, ha úgy tetszik, a hivatás választásomban 17 éves koromban ma nagyon meghatározott engem, mert akkor döbbentem arra rá, a létező szocializmus idején, meg gátlásos kisfiúként, aki olyan zavarban volt, hogy hol is van a helye a világban, meg hogyan fogadják majd az ő bimbózó hitének az esetleges kibontakozását, akkor döbbentem rá, hogy a teremtett világ, a világ az várja az Isten fiainak most akkor többes számban megjelenését, megszólalását, akkor valahol igény lesz arra, hogy az Istenről beszéljenek. És ez volt nekem nagyon bátorító üzenet, hogy igen, 1976-ban, vagy bármikor is volt ez, aztán később 2024-ben, igenis vannak emberek, akik szeretnék az Isten szavát meghallani, és az Isten fiával, Jézussal, vagy az Isten gyermekeivel, a keresztényekkel találkozni.
Azért jó egyébként a több eszem, mert ez a Kenyedi idézethez is köthető, hiszen ez a mosoly végül is rajtunk keresztül tud megnyilvánulni, akárhogy is nézzük.
Abszolút, és nekünk feladatunk az, hogy észrevegyük azokat az embereket, akik úgy élik életüket, hogy ők az Isten háta mögött vannak. Itt látom ezeket a képeket, pontosan nem tudom, hol készültek, Tiszabőn, vagy máshol itt a felzárkózó települések keretében, ahol magam is részt veszek a projektek egy részében, és ők valóban sokszor azt élik át, hogy az Isten háta mögött vannak, élnek a szó szoros értelmében, és valahol Észak-Kelet Magyarországon, vagy múlt héten voltam Kárpátalján, ott aztán pláne átélték azt, hogy mindenki elhagyta őket. Az emberek is elmennek, a férfiak rettegnek a besorozástól, az asszonyok védik a gyermekeiket, mindenki fél valamitől, egymástól, oroszoktól, ukránoktól.
A velünk élő történelem.
A velünk élő történelem. És ez az Isten háta mögöttiség, ez a peremlét, ez a kiszolgáltatottság, ez egy olyan helyzet, amiben valakinek oda kell lépni hozzájuk. És az Isten mosolyát egy mosolytalan világban kell megszólaltatniuk. Mert most tényleg itt, ha piacon végigmegyünk, most nem nagyon mosolyognak az emberek, mosolytalan emberek mennek, dacosan előre hozzák a kis kocsijukat, meg cipelik a szekkerüket. Szinte provokatív gesztus, hogyha rámosolygunk valamire, de tegyünk egy próbát azért napról napra.
Igen, de ebben van egy kis geopolitika is, ugye szokták mondani, hogy azért más felé járva sokkal mosolygósabb embereket látni, nyilván jellemzően innen nyugatabbra, de amit mondtál ezekről az emberekről, nyilván itt egy ilyen gazdasági, elsősorban egy gazdasági elhagyatottságról van szó, de ugyanakkor ez a típusú érzés, hogy elfordult az Isten tőlünk, vagy elfordult a világ tőlünk, vagy hogy magányosak vagyunk, ez azért egyre jellemzőbb a nagyvárosi emberre, tehát azokra az emberekre, akikkel mi nap, mint nap, hát nyilván te is találkoztok.
Mert érdekes, amit mondtál, hogy a gazdasági elhagyatottság szörnyű a kifejezés, de nagyon tetszik, mert nagyon, nagyon tetten érhető, de mégiscsak nekem ugyanezeken a helyszíneken, amikről beszéltél, Tamás, az volt a tapasztalatom, hogyha érzelmileg jelen vagyunk, jelen tudunk lenni, az már egy nagyon, nagyon sokat lendít. Tehát valóban az ember mindig az egzisztenciáját félti, a pénztárcáját félti, adott esetben a mély szegénységben az éhezéstől fél, és attól, hogy egyáltalán lesz-e mit majd a gyerekeknek az asztalra tenni, vagy ne éhesen menjenek el az iskolába, de egy csomó minden odarakható érzelmileg is, egy megszorított kéz, egy jelenlét, ahogy a jelenlét program is mondja nevében, tehát az, hogy ott vagy, és látszik, hogy empatikusan éled meg ezt a helyzetet, az már nagyon nagy muníció lehet adott esetben.
És ez kortól független, én a lelkészi szolgálatomat 82-ben kezdtem, és nagyon sok Somogy megyei faluban, Siófok központtal, meg Köcse központtal, az a két fókusz, de 100 kilométeres körzetben én voltam az egyedüli evangélikus lelkész, és ott mindenhova kellett kimenni, Somogyba, sőt, Fejér megy egy részébe, Veszprém megy egy részébe, kicsi falvakba, és tényleg megtapasztaltam, hogy ha oda megyek az emberekhez, rájuk nyitok, kezdeményezek, akkor nagyon-nagyon hálásak. Fiatalok is, de idősek is. Tényleg, hogy egyszerűen meg kellett tenni az első lépést hozzájuk, és azt kellett mondani, hogy én itt vagyok, és szeretem őket. Csak egy sztori, ami hirtelen eszembe jut. Elmentem egy asszonyhoz, régóta meg akartam látogatni, és ott tudtam meg, amit nem hallottam róla korábban, hogy fél lábbal él. És az akkori viszonyok között ez szinte halálra ítélséget jelentett. Nincs, nem volt semmiféle ilyen rekreációs lehetőség, vagy fizikoterápia, vagy ilyesmi, ott ül szegény egymaga, a kerekesszékese volt szerintem.
Hát jellemzően eltüntette az akkor a fogyatékosokat.
Abszolút, és a szószoros értelmében el volt szigetelve. És akkor beszélgettem vele, nagyon jól esett, és mondta, hogy szeretne régen egy barátnőjével, a Zsuzsával találkozni, aki viszont a város másik végén lakik. Hát mondom, üljön be az autóba, elviszem. Igen ám, de azt hiszem, hogy ő ilyenkor dolgozik. Hát elmegyünk a munkahelyére, tudunk ott is beszélgetni. Igen ám, de ő a Siófok főterén a nyilvános vécében vécés néni. Nem baj, oda megyünk. Megálltam ott a víztoronynál kis labantommal, lementem, mintha a dolgomat akartam volna végezni, és megszólítottam a vécésnőjét, hogy most nem a vécépapírt kérem, hanem fönt várja a régi barátnője, hogy nem jönne föl. És azt mondta, jaj, hát ő nem hagyhatja itt ezt a fontos posztját. Mondom, akkor beülök én maga helyet addig, és beültem, és emlékszem, 2 forintokat adogattak a turisták, és én meg adagoltam a vécépapírt. Szerintem kicsit bőkezűbb voltam, mert ilyen nyilvános helyeken mindig nagyon szűkkel mérik a vécépapírt. Én meg dupla adagot adtam.
Szolgálat a szolgálat.
és csak attól féltem, hogy esetleg valaki a gyülekezeti tagjaim közül éppen ott éri őt a szükség, de nem volt ilyen. De csak egy példa, hogy ezt a nénit én szerintem egy életre szóló ajándékkal tudtam meglepni, mert ebből az elszigeteltségből valaki elvitte őt az emberek közé. És nem vagyok jó ember ettől még, hanem ezért természetes gesztus kellene, hogy legyen.
Isten mentsen attól, hogy életmű interjút akarnánk készíteni, de ha már említetted a 17 éves korodat, akkor azért szeretném, ha pár mondatban beszélnél a családi háttérről, olyan értelemben, hogy azért van valami elrendelés abban, hogy te teológiával foglalkozol, és egyházi pályára léptél, hiszen édesapád is ezt az utat követte. Tehát ez hogyan alakul egy tinédzser fiatal lelkében ez az egész találkozás?
Igen, könnyű is, meg nehéz is. Hát, abban az időben...
Nem véletlenül kérdezem, én.
Igen. Akkor beszélgetünk erről is, és egyszer én is meghívlak téged majd. Szóval igen, ha abban a korban pláne, ha valaki lelkész gyerek volt, az egyrészt bizonyos védettséget is jelentett egyébként, mert számunkra természetes volt, hogy mehettünk hittanórára, nem iskolaiban az nem volt, de ilyen gyülekezeti alkalmakra. Nem igazán kérték a számon, bár voltak azért eléggé ilyen, bocsánat, genyázó tanárok, akik még velem is kiszúrtak, és úgy megszégyenítettek, hogy na, te ugyanazt hiszed, mint az apád, meg ilyen írott malaszt a Biblia, meg szóval volt egy-két ilyen durva beszólás, de viszonylag mégis védettebb körben voltunk, mondván, hogy hát jó, hát ha apja is ez, akkor nála ez, bocsánat.
Bocsánat, helyileg hol vagyunk?
Most már Budapesten vagyunk ekkor. Én egy Veszprém megyei faluban nőttem föl, apám ott volt lelkész, Csögle nevű faluban. 10 éven keresztül volt ő ott, ebből én 6-ot éltem ott, mert oda születtem. Aztán Miskolcon voltunk, a lelkészi sorsnak megfelelő ilyen vándorlás, és 68-ban kerültünk Budapestre, én akkor 9-10 éves voltam, és ekkor a gimnáziumi időben már akkor budapesti vagyok, és ekkor formálódott bennem az, hogy na, milyen hivatást választok. És tulajdonképpen az édesapám újjongó örömmét kellett valahogyan mindig visszafognom, mert ő nagyon szerette volna szívemélyén, ha én lelkész leszek. Én meg nem azért akartam lelkész lenni, hogy ő neki örömöt szerezzek, hanem valahogy az a saját döntésem kellett, hogy legyen. Emlékszem, otthon olvastam a Bibliát, és rám nyitott, talán kopogott is, bár ez nem biztos, de bejött, és azt, jaj, fiam, mondta, olyan jó, hogy olvasod a Bibliát, és következő alkalommal, amikor így rám nyitott, akkor ráhúztam a földrajz szótárt, hogy ne lássa, hogy én Bibliát olvasok, mert nem az ő kedvébe akartam járni, hanem egyszerűen ez a saját épülésemre akart lenni. Na, és akkor utána jött a pályaválasztás, sokáig az én a bölcsészkarra készültem, angol-magyar szakra, és aztán talán negyedik gimnázium elején volt az igazi pályamódosítás, ennek a bizonyos római levélből vett igének a hatására részben, szóval ez volt egy ilyen nagy vágányátállítás az életemben.
Egy kicsit azért is kérdeztem ezt, mert bár ugye a magyarországi statisztikák szerint ez ugye állandóan változó, hogy ki vallja magát egyáltalán bármilyen valláshoz tartozónak, de azért ez egy nem állandó szám, tehát ez olykor a csökkenés jeleit mutatja, miközben a közéletben benne van az az üzenet, hogy ez egy keresztény ország. És ez egy kicsit rímmel mindarra, amire beszélünk, mert ez a mosolyt keresem, ami most a Kányádi idézetésre betöltötte a lelkemet. Tehát ugye ennek a mosolynak a forrását keresem, hogy azt a gesztust, hogy az emberi élet, az emberi kapcsolatok gesztusok sorozata, hát nem is tud más lenni, hogy ez hogy hiányzik, és miért nem tudjuk megtenni azt az egyébként saját életünkhöz mérten keveset, amit az embertársainkért, akár a szomszédban lakóért meg lehet tenni, amikor ott érzed, hogy baj van. És említitek mind a ketten a bevásárló kosarakkal csörtető fogyasztói társadalom egyes tagjait, akiket itt most látunk a piacon.
Mondtad, hogy keresztény ország. Én nagyon óvatosan úgy fogalmaznék, nem keresztény ország, nincs keresztény Magyarország, de vannak Magyarországon keresztények. Mégpedig szép számmal. Lehet, hogy a népszámlálás, hogy biztos, hogy a népszámlálás csökkenő tendenciát mutat, de ennek ellenére, vagy éppen ezért eljött a hitvalló kereszténység ideje, hogy ne divatból, ne érdekből, politikai, vagy bármi érdekből, hanem hitelesen, autentikus módon legyen valaki keresztény. Én mondjuk a lelkészi szolgálatom 40 évében, azért az első 20 évben egy felfelé ívelést éltem át, létszámban is talán, a második 20 évben pedig egy kicsit csökkenést, vagy néha már radikálisabb csökkenést. Ott is próbáltam a emelkedő időszakban megőrizni a higgadságomat, mert tudtam, hogy persze ez külső tényezőktől is függ, hogy most hirtelen 88-89, amikor Kőbányán egy ilyen peremvidéki kicsit bal oldali kerületben, és kicsit határozottan bal oldali kerületben, részben munkás kerületben szolgáltam lelkészként, egyszer csak sokkal jöttek felnőttként is keresztelés és konfirmációt kérni. Ott is próbáltam ezt egyrészt örömmel fogadni, de kellő realitással megítélni, hogy persze, hát változtak az idők, és
másba kell kapaszkodni.
És örüljünk ennek, tehát én nem tartoztam azok közé, akik számon kérték az embereket, hogy hol voltál eddig, szégyen magad, most bezzeg itt vagy. Aki divatból jött, az úgy is lekopott, vagy kikopott aztán. Tehát azt is próbáltam reálisan nézni, meg ezt a mostani csökkenést is igyekszem reálisan nézni, mert 40% valóban brutálisan nagy szám, akik a népszámlálásra, arra a kérdésre tudnék, hogy milyen felekezet, vagy milyen valláshoz tartozik, azt mondta, hogy köszönöm szépen, én nem kérek ebből a válaszból. Ennek ezer oka lehet, részben politikai, mert azt gondolták, hogy a kereszténység túlságosan összefonódott a politikával, és azt a fajta kereszténységet, amit a politikusok mutatnak magukról, azt én köszönöm szépen, én inkább nem szeretném magamévá tenni, de lehet, hogy másokban félelem volt, tartózkodás volt, vagy egyszerűen tényleg nem tudják megmondani. Vagy lehet, hogy ez a bizonyos klasszikus szociológiai válasz, hogy hívő vagyok a magam módján, ez jellemző rájuk, hogy tudni nem az egyház tanítása szerint. De itt szerintem az egyház is hibás, mert sokszor azt a látszatot keltjük magunkról, hogy az egyház tanítása szerint hinni, például tudományellenességek ellen, hogy együtt járjon. És azt hiszik rólunk, hogy azt hiszik magukról, hogy akkor hisznek az egyház tanítása szerint, hogyha nem tudom én, azt mondják, hogy Isten 6 nap alatt teremtette a világot, ergo nem lehet az evolúciótant magunkévá tenni. És ez nyilván egy fatális félreértés.
Igen, hát ez egy koronként változó óriási inga, hogy éppen mifelé lendülünk ki, vagy hova lendülünk ki, de azért fontos, amit mondasz szerintem, mert a szolgálatnak mondjuk egy ilyen popularizált szinonímája az önkéntesség, és azon belül valós tartalmakat lehet megélni. Egy hittelteri, vallásos ember számára is, és egy empatikus ember számára is. Tehát az egy nagyon gyakorlatias, kétkezi megélése ennek a szeretet kérdésnek.
Abszolút. Írtál egy könyvet, Júdás címmel. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjuk, hogy a Biblia vagy az evangélium egyik legizgalmasabb és legellentmondásosabb figurájáról. Ugye ez egy hosszú munka volt, hiszen volt egy alaptanulmány is, tulajdonképpen, hogyha jól emlékszem, akkor 20 év telt el a könyv megjelenéséig. Volt ennek egy, úgy tetszik, praktikus oka is, tehát valahogy azt a zsidó, keresztény, antiszemitizmus, judaizmus, stb. Dolgot helyre rakni kulturálisan, sőt, hát popkulturálisan, tehát azért ebben a könyvben az a jó pofa, hogy ugyanolyan fontossággal, hát nem is olyan fontossággal, de ugyanúgy szerepelnek benne fantasztikus középkori festők és munkák, mint Bob Dylan dalok, vagy a Jézus Krisztus Superstar
After Crying
című film, After Crying és hasonlók. De hogy arra gondoltam, hogy beszélgessünk egy picit a mélyebb rétegéről, hiszen ez a Júdás, ez nem véletlenül egy annyira izgalmas figura, hiszen mindannyiunkban ott van. És hát rettenetesen jellemző vagy emblematikus figurája a mai világunknak, hiszen hogyha csak azt a, nem tudom, a fenntarthatóságot hozzuk szóba, vagy az ökológiát, ahogy említetted, akkor hát mindannyian Júdások vagyunk.
Nem tudom, hogy kiderült a számodra, hogy óriási rajongói vagyunk a könyvnek, mert akkor ne szólaljon meg.
Akkor legyünk úgy rajongói, hogy ez legalább felmutassam az embereknek, meg a utókornak. Már csak azért is, mert elfogyott ez az első kiadás, és ha valaki most innen a könyvesboltba rohanna, hogy megvegye, akkor sajnos azt kell mondom, hogy várjon egy kicsit, mert a második kiadás még egy-két hét múlva fog megjelenni. No, de köszönöm a marketing lehetőséget. Kezdjük ott, de tényleg ez egy jó 20 éves munka volt, persze hosszú szünettel. Miután a doktorimat megcsináltam Erlangenben, Németországban, Jézus példázatairól írtam egy könyvet. Csak gondoltam, hogy a habilitációs munkára is akkor rágyúrok, és a debreceni teológia, református teológián jelentkeztem erre, és ott valahogyan a Júdás témát javasolták, pontosabban én javasoltam, de pontosabban abban a kontextusban, amit már említettél, a zsidó-keresztény kontextusban. Elkezdtem foglalkozni tudnélik a zsidó Jézus gondolatával. Vermes Géza az egyik legismertebb kutatója ennek, aki a holtengeri tekercseket, ugye a kumráni leleteket, de a zsidó Jézus is kutatta és kutatja, és én nagyon beleszeretem ebbe a témába. Tudnélik, az évszázadok során a keresztény írásmagyarázat kezdte elfelejteni Jézusnak a zsidóságát. Pont abból fakadólag, amit az előbb mondtam egyébként még a piac kapcsán, hogy a kereszténység az valóban fölül van minden etnikumon, és egy nagy olvasztó tégely lett az első pünköstől kezdve.
Internacionalista, ha úgy
tetszik. Internacionalista, ami egy kicsit terhel szó, de mondjuk ökumenikusnak vagy.
Igen.
De a szó eredeti értelmében igen.
Hát az ötlet az innen lett lopva.
Igen, és az ökumené szó, azt kevesen tudják, mert sokan keverik az ökumenikust, az ökológikust, meg az ökonomikust. Egyébként ugyanaz a gyöke, a oikosz, a ház, és az oikonomia, ugye a ház körüli gazdálkodás, az ökológia, az a környezetnek a védelme, és az ökumené, az pedig a lakott föld, a lakott földnek a világa, hogy mindenhol, ahol laknak emberek, azok találkozhatnak ebben a keresztény világban. No, hogy Jézust egyre inkább elszakították ettől a zsidó hagyománytól, a zsidó gyökértől, és elfeledkeztek arról, hogy ő, bocsánat, hogy így mondom, tetőtől talpig zsidó volt. Nemrég volt vízkereszt ünnepe, pontosabban január 1-je nemrég volt. Január 1-je 8 nappal karácsony után van. Ezen a bizonyos 8. napon Jézust körülmetélték, úgy, ahogy a minden zsidó kisfiút körülmetéltek. És ezért Jézus neve napja szokták mondani. Vagy a Jézus halálakor, amikor ő úgy imádkozott a kereszten, például a 7 szava közül az egyik az, hogy atyám, kezedbe teszem lelkemet, ez a zsidó kisfiúknak az esti imádsága. Mintha valaki úgy imádkozik ma, hogy én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem. Tehát Jézus a születése pillanatától a halála pillanatáig ízig-vérig zsidó maradt, benne volt ebben a zsidóságban.
Ráadásul, Dávid király leszármazottja, nem?
Igen, ezért fontos a nemzetség történet. Igen, bár érdekes módon József ágán, és ugye Jézus vér szerint nem Józsefnek a gyermeke, de ez már egy másik kérdés, hogy
igen.
De hogy ebben párhuzamosan pedig Júdás maradt az egyetlen zsidó szinte a történet. Már legalábbis ami az előbb említett társadalmi változásoknak a hozománya.
Így van, őt tartják, tehát mindenki zsidó volt a 12.
Igen, csak ugye az agyainkban, igen, tehát van, a fejeinkben Júdásra terhelődött minden. Hát elég, ha azt a fantasztikus Bosch képet magunk elé idézzük, ahol a Júdás egy ilyen már teljesen
démoni figura,
egy démoni karikatúra-szerű. Hát ezt karikatúrája már maga.
Na, ez nagyon jó, rátapintottál a lényegre. Ezt fedeztem én is föl, hogy a 2 évezred alatt egyre inkább elszakadtak Jézusnak a zsidóságától, az egyháznak a zsidóságától. Egyedül Júdás hagyták benne a zsidóságban, hogy ő a zsidó, és valóban ilyen karikatúra-szerűen a legrosszabb ilyen etnikai...
Első világháború alatt jelentek meg ezek az elképesztő plakátok
második,
is. Hát vagy a kettők, tehát onnan indult ez a kommunikáció.
Valóban a De Stürmer és a többi lapok a legcsúnyább, brutális karikatúrái voltak a Judásról és a zsidóról. De bár a középkorban is persze így volt, a Judás Mercator volt ilyen ábrázolás, Judás kereskedő, egy középkori kereskedő ruhában tartja az egyik kezében a mérleget, mint kereskedő, a másikban a pénzes zacskót. Mindenki arra asszociál, ja, hát az a Judás, a középkori kereskedő.
A 30 ezüsttel.
30 ezüsttel, és aki rászed minket, aki uzsorás, aki ellenünkre van, és egyre inkább tudásra hárították a középkori felelősséget is, de már visszamenőleg a Jézus haláláért elszenvedendő büntetést. Volt olyan középkori passiójáték, ahol és erről is írok, még az egyébként még a Csíksomlyói passió is, ami egy nagyon kedves és egy szenzációs rendezés volt Kerényi rendezésében, annak ide a Várszínházban, de ebben is Júdást egy nagyon negatív színben szerepeltetik, és volt olyan középkori passiójáték, hogy a városok főterén előadták a passiót, és utána a nézők felháborodtak, hogy a Júdást játszó színész milyen gonosz volt, és elagyabugyálták őt, de utána még folytatták, és tovább mentek a zsidó negyedekbe, és beverték a zsidók ablakait. És innen már tényleg csak egy lépés az, amit valaki úgy mondott, hogy megégették a Talmudot, majd a Talmuddal együtt megégették a zsidót is. Uh-huh. Tehát ez az, és Júdás égetéssel körül is vannak képek, amiket itt bemutatok, a Júdás bábút elégetik, mert ez már a gonoszságnak a lecsapódása, a felelősség áthárítása. És egyébként azért a korrektség kedvére azt is el kell mondani, és a művelődés történeti tekintési egyében azt is meg kell ismertetni, hogy aztán volt olyan zsidó ábrázolás, vagy zsidó felfogás, amelyik annyira magáévá tette Júdást, és azonosult Júdással, hogy Jézus volt a gonosz, és Júdás volt a pozitív hős. Ez a Toledót Jézsú nevű középkori gúnyírat, ami kifejezetten
keresztény. Ezt próbálta az ingával kifejezni, olyan kilengések vannak.
Persze ők nem voltak hatalmi helyzetben, hanem ez inkább egy periférikus jelenség volt. De ami a szintézis, ha úgy tetszik, az pedig a könyv címében is már érzékletessé próbál válni, hogy Júdás az elveszett tanítvány, illetve még akkor fokoznom kéne, hogy Júdás a megtalált tanítvány. És itt egy érdekes párhuzamot próbálok vonni, nincs most sok idő ezt elmondani, de csak vázolom, Júdás és a tékozló fiú között.
Igen.
Ugye a tékozló fiú volt az, akire azt mondja az apa a végén a nagyobbik fiúnak, aki otthon maradt, és aki duzzogva nem akar együtt örülni a hazatért fiúval, azt mondja, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. És a tékozló fiú is, ha úgy tetszik, Júdásként áruló volt. Abban a korban az örökségre tudni, hogy csak az apa halála után lett volna valaki jogosult. És a tékozló fiú még otthon azt mondja az apának, hogy add ki nekem a vagyon rámeső részét. Ezzel gyakorlatilag azt mondja, hogy apám, mikor halsz már meg? Hát ha feldobod a talparat, akkor enyém az örökség. De ez apa nyilván keserűen fogadta ezt, de odaadta neki az örökséget, de a fiúnak el kellett mennie, mert áruló volt. És ebben a közösségben, egy ókori szoros közösségben nem volt neki maradása, ezért elment mindenféle távoli disznókvájúhoz, stb., és onnan talált vissza. És Júdás is megjárja ezt a nagy mélységet, az árulást, a tagadást, és onnan kerül vissza. És ez lenne a szintézis, hogy ahogyan a tékozló fiú visszakerül az atyához, úgy azért reménységem szerint Júdás számára is talán megvan az apához, az atyához való visszakerülés, ha úgy tetszik, az üdvösség.
Hát, vagy ha nem tűnik, nem is tudom milyennek, nem blaszfémikusnak, hanem egy ilyen túlkövetkeztetésnek, hogy talán az isteni szándék megértése. Hiszen az evangélium történetében ez talán a legérdekesebb dolog, hogy még az árulás is egy isteni tervnek a része.
Ez egy nagyon nehéz teológiai kérdés, igen, valaki el kellett, hogy végezze a piszkos munkát tulajdonképpen. Valaki el kellett, hogy árulja Jézust. Bár az, hogy áruló, az egyébként nincs benne. Ez a magyar szó, árulkodó Júdás, nem áruló, hanem átadó. A paradidómi az azt jelenti átadni, ugye adni. És Júdás átadta Jézust a zsidó vezetőknek, nem elárulta. Persze volt benne bizonyos tranzakció, hiszen megkapta azt a 30 ezüstöt, de visszadobta. És ő vissza akarta csinálni a bizniszt, de a főpapok akkor már azt mondták, hogy nem, most már ezt nem csináljuk vissza. És ekkor volt Júdásnak egy nagyon fontos mondata, ezzel rohant vissza a főpapoknak, hogy ártatlan vért árultam el. Vagyis Jézus
olyannyira, hogy még a Jézus Krisztus szupersztárban is szó szerint így van benne.
Igen. Ahol aztán valóban Júdást egyfajta pozitív hősé teszik, vagy legalábbis...
Pont ezt akartam mondani, hogy például ha kultúrtörténetileg nézzük, akkor ez milyen érdekes, hogy pont a zeneirodalomban Bachtól egészen a szupersztárig terjed, szóval, hogy miféleképpen változik egy ilyen figurának, egy ilyen erős archetípusnak a jelenléte. Ez nyilván azért van, mert a mindennapjainkban is izgat az archetipizálás, tehát az, hogy valakiben ezt felfedezzük, a saját életünkben felfedezzük a kézrejátszást, az árulást, a megcsalatást, azokat a negatív tulajdonságokat, amiket próbálunk magunkban és másokban is azonosítani, vagy valahogy úrrá lenni ezeken, hogy a közösség együtt tudjon élni.
Hát és rettenetesen szimbolikus a történet. Tehát ez az, amit mondtam, a mindannyiunkban ott élő Júdás, hogy ez folyamatosan történik, és folyamatosan lejátszódik. És ahogy megvolt ez a régi mitológiákban egyébként, a maga módján úgy van valahogy jelen állandóan a civilizációnkban.
Igen, annyi impulzust adtak, hogy
igen, nehéz,
de mindkettőnek egy rövid választ adok. Egyrészt Péter, a Bachot említetted, a János Passióban hagyományosan van inkább, de a Máté Passióban nagyon merész Júdás kép szerepel, mert Júdás a végén egy olyan áriát énekel, amelyik a szövegét én betettem a könyv egyik mottójaként. Adjátok vissza Jézusomat, könyörgi fohászkodva esengve Júdás, adjátok vissza Jézusomat, lássátok a pénzt, a vérdíjat, a tékozló fiú lábatok elé szórja. Tehát önmagát tékozló fiúnak nevezi Júdás, aki visszaadja megkeseredve a pénzt, és szeretné Jézust visszakapni, tehát vágyódik Jézus után. Ez egy nagyon nagy merészség Bach részéről, meg a szövegkönyvírójának a részéről. A másik, amit te mondtál, hogy tükör, vagy nem ezt a szót mondtad, de mindannyian Júdások vagyunk. Igen. Eszterházi Péterre is hivatkozom valahol, aki Júdás, azt mondja, Júdás tükör. Vagy Viski Andrástól idézek valamit, aki ezt írja, hogy ott ül Júdás Jézussal és a többi tanítvánnyal, nekem meg az egyetlen reményem a Judás. Mindenki más, a többi 11, ez a lélektől fénylő, révült aranycsapat. 11, lélektől fénylő.
Kinek a hiszek egy, kinek a nemzeti 11. Igen.
Révült aranycsapat. Nos, valamennyien olyannyira elérhetetlenek számomra, olyannyira fölöttem valók, hogy kísérletet sem teszek azonosulni velük. Viski András, aki pedig nem egy, hogy mondjam, kereszténységtől elszakadt gondolkodó, sőt, hát a kitelepítés, meg az összes verse, meg drámája, meg
regény,
gyönyörű biblikus ihletésű regény, és ez egy publicisztikájából való. Itt mondja, hogy a 11-jel a dicsőség oldalán álló, most Luther jelvén mondom, aki a dicsőség teológiáról beszél, tehát a teológia glóriae oldalán, a dicsőség teológiája oldalán álló tanítványokkal nem tud mit kezdeni, de a szenvedő Júdással, ha úgy tetszik, a kereszt, tett hordozó Júdással, igen. És ez egyébként, ha kicsit az evangélikus teológiát marketingolhatom, ez az evangélikus teológia egyik fontos tanítása, hogy nem a dicsőség teológiáját, hanem a kereszt teológiáját hirdetem, ami mindig a szenvedő emberrel, az elesettel, a perifériájára szorítottal való szolidaritást és együtt szenvedést jelenti.
Hadd tágítsam ki a képet most egy kicsit elszakadva a könyvtől, és a beszélgetésünk utolsó szakaszát a felzárkozó települések programnak és a Máltai Szeretetszolgálat tevékenységének szentelve, hogy azért tulajdonképpen ez egy érdekes dolog. Van egy ilyen mondás, hogy ha jó a kommunikációd Istennel, akkor minden kérdésedre azt a választ kapod, hogy jól van, fiam. Mert hogy jó döntéseket hoztál az életedben, és a döntésekre a támogatást kapod meg. Ez egyrészt szerintem egy csodálatos leegyszerűsítés.
Ezt nem hallottam ilyen, még,
de szerintem nagyon szép. Nagyon szép.
Másrészt
pedig valahogy a felelősséget is magába hordozza, hogy a döntésekért, tehát beszéltünk esetlegesen isteni tervről, bármiről az evangélium értelmezésében, de azért az anyag szintjén döntések sorozata az életünk, nem csak gesztusoké, ahogy az előbb fogalmaztam, tehát a jó döntés, mi most egy közösséget szeretnénk építeni, az a tervünk, az a vágyunk, hogy hozzánk hasonlók, ezt nem tudom pontosan mit jelent, de mindenféle ember, akinek van segítő szándéka, csatlakozhat ehhez az épülő közösséghez, amiben a kétkezi munkától a pénzügyi támogatáson keresztül, de ezeknek a felzárkozó területeknek, kistérségeknek a segítségére szolgálhat. Neked ennyi tapasztalattal a hátad mögött milyen reményeket tápláljunk egy ilyen közösség létrehozásában?
Nagyon örülök annak, amit mondasz, és teljes szívvel támogatni tudom, és nagyon jó, hogy Budapesten, a Fény utcai piacon, ahová azért a budapestiek járnak.
Hát meg mondjuk ki, hát, tehát ahogy mi szoktam mondani a városlakó, a közepesen iskolázott fizetőképes. Igen. Tehát azokhoz az emberekhez képest, akikkel foglalkozik a felzárkózó település program, mi a fenekünket verhetjük a földbe, igen. És igen. Hálát adhatunk a Jóistennek, hogy megadatott.
Igen, igen. Mi ugyanezt mondjuk egyébként hasonló beszélgetéseket szoktam a budavári Bécsi Kaputéri templommal szervezni, budavári evangélikus szabad egyetemnek nevezzük, ahol mindig gratis jön minden előadó pro bono módon, és nincsen belépődíj, de mindig van persely, és azt nem magunknak tartjuk meg, hanem a persely adományokat mindig egy bizonyos általában észak-kelet magyarországi kisközösségnek. Volt Csenyéte, volt Kisvárda, volt nem tudom én nyírszőlős, nyírtelek, tehát mindig valamelyik kis közösségnek céladományként adtuk, és azoknak az a néhány tízezer vagy egy évben több százezer forint nagyon-nagyon nagy segítséget jelentett. Hát ez az, amit mi részben tenni tudunk, de azon túlmenően is, tényleg én nagyon rokon szemvel, de azon túlmenően még együttműködve is nézem ezt a felzárkózó települések programot, Vecsei Miklóssal az ő hívására mentem, talán Tiszabőn volt ennek a zászlóbontása, és kijelöltük azokat a településeket, ahol az evangélikus egyház is jelen van, Nagy Cserkesz például Nyíregyháza mellett egy nagy többségében cigányfalú, vagy más települések is, ahol jelen vagyunk. Például, és ez nagyon jó, hogy a Nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium diákjai munkát vállalnak előbb még önkéntesként, de utána adott esetben már egy fizetett alkalmazottként ebben a felzárkóztató programban. Akik egyébként romaként fantasztikus erős identitással rendelkeznek, és vágyjal, hogy diplomát szerezzenek, és azon kevesek közé tartozzanak a saját közösségükből, akik ki tudnak emelkedni, és reménység szerint ott is maradnak, mert ugye kísértés az, hogy menjenek Németországba, Svédországba, sokfelé a világba, de ők ott akarnak maradni, vissza akarnak jönni. Vagy az Evangélikus Egyház országos központjában, ahol a különböző országos intézményeink és irodáink vannak, ott is két volt roma szakkollégista dolgozik, az egyik pályázati referensként, a másik pedig számítástechnikusként. Tehát behozzuk őket a saját intézményeinkbe. Vagy nagyon megható, hogy egy éppen megint Nyíregyházán, az oltalom hajléktalan ellátásban. Valaki kliensként kezdte, hozta oda hajléktalanként a gyermekét, mert elzavarták otthonról, és éveken keresztül ott kapta segítséget az egyháztól, és egy idő után már dolgozóként maradt ott, mert ő az, aki segíteni akar a nála is rászorultabbakon, mert ő időközben meg tudott.
Hát ez a legfantasztikusabb mindig.
Ezek nagyon szép példák, és tényleg nagyon jó, hogy ott termékeket készítenek, és ezeket sajtot, mézet, nem tudom én, népszerűvé teszik, és árulják máshol, vagy görög szálláson van egy ilyen evangélikus projekt, hogy földet vásároltak, és ott a roma brigád dolgozik az evangélikus lelkésznek az irányításával, és megtanítják őket gazdálkodni, megtanítják őket piacra vinni az árut, megtanítják őket arra, hogy a saját pénzüket is behozzák, amit kerestek, és ez mind nagyon példaértékű.
Na jó, Tamás, a szavaidban az idealizmus is ott van, tehát hogyha most csak ezt így erről beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy egyébként minden tökéletes, meg minden rendben, most mindenki dől hátra. Tehát valahogy azt érzem, hogy ennek a közösségépítésnek a kulcsa leginkább a törődés. Ez olyan jó szó, hogy törődni azokkal, akik benne vannak, az is, aki a jó módból érkezik, és egy pillanatra elkapja ennek az empátiának, mint fajunk egyetlen különleges tulajdonságának az érzése, meg az is, aki valóban ott az elismerés reménye nélkül, ahogy az előbb fogalmaztam, tesz az emberekért. Tehát, hogy a törődés fogja megtartani az energiát ebben a közösségben, mondom ezt Andris neked is, meg magunknak, hogy a szinte napi szintű foglalkozás egymással, akik benne vannak ebben a történetben, mert a valahova tartozásnak az élménye is benne van. Annyira izgalmas az egész, hogy mint amikor színházi társulatot alapítasz, vagy zenekart alapítasz. Tehát ez egy klub tud lenni, és a klubban az emberek törődnek egymással.
Igen. És itt a jó példát kell átadni, hogy akár az adó részéről, hogy én nem magamat fényezve, de egyszerűen örülök annak, hogy segíthettem valakinek, és ezt megosztom mással, és nagyon sok ember van, fiatal nyugdíjas vagy egyéb, aki jön hozzám, azt mondja, hogy püspök úr, valami feladatot kérek, szeretnék segíteni, és akkor tudok mondani valami konkrétumot, hogy tessék, itt van, és például utaz el ebbe a régióba, és segítsd őket. Vagy tegnap volt nálam 9 fiatal amerikai, az Amerikai Evangélius Egyháztól, akik önkéntesként jönnek egy évre Magyarországra, és iskolákban angol tanítanak, de még erőteljesebb, hogy öreg otthonokban, vagy hajléktalanok között, vagy romák között foglalkozásokat tartanak, adott esetben még valamilyen szinten nyelvet is próbálnak tanítani, és ott vannak ők közöttük, és mennek haza Amerikába, és viszik a jó hírünket. Most még külön érdekessége volt, hogy ennek a 9 fős csapat, ebből a 9 fős csapatból 2 eredetileg a Szentföldön kezdték ezt az önkéntes munkájukat, Ramallahban és máshol, Palesztinában, a gázai övezetben, és ugye onnan kellett őket evakuálni, és amint lehetőségük volt máshol szolgálatot vállalni, azonnal jöttek, és Magyarországra hívtuk őket, és itt éppen Nyíregyházán kezdik ma a munkájukat.
Hát akkor mi van, hogyha egy kenyedi parafrázissal zárjuk a dolgot, hogy mondjuk azt, hogy a mosolygás sokat segít, a rámosolygás meg máson is segít.
Köszönöm. Kányádi nevében is.
Ennél szebb végszó nem kell. Falvinyi Tamásnak, evangélikus püspöknek nagyon szépen köszönjük, illetve a közönségnek, hogy itt voltatok a Feteket Kávézóban. Fény utcai piacon köszönjük meg.
Köszönöm szépen, nagyon.
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.